Egész héten kerestem az Úr akaratát, még tegnap előtt, még mondom, Uram, mit fogok én prédikálni, de hál' Istennek van egy Urunk, aki ebbe is segít, és ő tudja, hogy mire éhes a szívetek, mire vágyik, milyen táplálékra van szükségünk, úgyhogy ő pedig bőségesen gondoskodott táplálékról. Ma a kapcsolatokról lesz szó. Egyrészt az Isten és az ember kapcsolatáról, ember és ember kapcsolatáról, hogy hogyan gondolja Isten azt, hogy vele együtt. Mit jelent az, hogy vele együtt? Nagyon sokszor olvassuk a Bibliába, de mégis hogy gondolja ezt Isten? A kapcsolataink azok, ha akarjuk, hanem vannak, tehát és a kapcsolataink okozzák az életünkben a legtöbb örömet, meg a legtöbb bosszúságot is. Tehát nem tudjuk elkerülni a kapcsolatokat, ha csak nem teljesen magányos farkasként elszigetelve élsz valahol, de mivel az ember közösségi lény, Isten az ember közösségre teremtette, ezért elkerülhetetlen a közösség kérdése. Tehát, mint mondottam, ugye a legnagyobb örömet általában azok a dolgok okozzák, amik ingyen vannak, és ilyen dolog az öröm is. Nagyon sok ember várja az örömét kívülről, hogy az öröm majd kívülről fog jönni. Az öröm az nem kívülről jön, mert az öröm az ugyanúgy, mint a szeretet, az a szellemnek a gyümölcse. Tehát az örömről nem nagyon sokat szoktunk prédikálni, lehet, hogy egy kicsit többet kellene. Nagyon-nagyon sok ember frusztrált, és a frusztráltságának az oka az a valamilyen kapcsolati sérülés általában. Az egészségtelen kapcsolatokból van az életünkben a legtöbb frusztráció, a legtöbb bántás, vagy azért, mert van kapcsolatunk, vagy azért, mert nincs, vagy azért, mert szereztünk egy kapcsolatot, örülünk, vagy azért, mert elvesztettünk egy kapcsolatot valamilyen formába, akkor azon bánkódunk, de a kapcsolataink azok mindenképpen befolyással vannak az életünkre, és döntő befolyással. És néha az egymáshoz való kapcsolódást is nagyon rosszul éljük meg, vagy nagyon jól éljük meg, és ugyanez a helyzet az Istennel való kapcsolatunkkal is. Nagyon sokszor azokat az életünkből vett gyakorlati mintákat visszük át az Istennel való kapcsolatunkra, amit mi megélünk a földi emberi kapcsolatainkban, és nagyon sokszor gondoljuk úgy az Istennel a kapcsolatot, ahogy azt az emberekkel való kapcsolatot gondoljuk. És éppen ezért szeretnék ma inkább arra fókuszálni, de azért egy-két szót az emberi kapcsolatokról is szólnék, hogy mit gondolunk mi egyáltalán az emberi kapcsolatokról, vagy hogy valakivel együtt mit jelent ez nekünk. És igazából arra szeretném kihegyezni az üzenetet, hogy mit jelent az, hogy ő vele együtt. Hogy ő vele együtt, hogy Isten hogy gondolja a kapcsolatot, ezzel szemben hogy gondoljuk mi. No, tehát azt hiszem, hogy kezdjük az igével, mert az ige gyönyörűségesen elmondja, mielőtt Jézus készült a kereszt halálára, az a János 13.33-ból olvasom, azt mondja, fiaim, látjátok már a megszólítást, fiaim. Tehát olyan emberekhez, ebben már benne van az a közösség, benne van az a kedvesség, benne van az a kapcsolat, egyetlen szóba. Fiaim, nagyon szeretem János evangéliumát, mikor letolvajozza az embereket, és azt mondja, fiacskáim, ne hazudjatok egymás ellen. Tehát olyan gyönyörűségesen, olyan szépen tudja közölni velünk, és olyan szeretetteljesen. Na, most nézzük fiaim, egy kevés ideig még veletek vagyok. Kerestek majd engem, de amiként a zsidóknak mondám, hogy ahová én megyek, ti nem jöhettek. Most néktek is mondom. És itt Jézus egy parancsot adott. És nem véletlenül ez a parancs az emberi kapcsolatokra vonatkoztatva van. Azt mondja, új parancsot adok néktek, hogy egymást szeressétek, amint én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást. Erről ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha egymást szeretni fogjátok. Tehát, ugye mit jelent az, hogy keresztény? A keresztény azt jelenti, hogy krisztusi. Azt jelenti, hogy Krisztus követői. Ugye Antiókiában nevezték először a Krisztus követőket krisztusiaknak, keresztényeknek. Mit jelent? Olyan, mint Krisztus. Azt mondja, hogy nem kevesebbet mond Jézus, hanem azt mondja, legyetek olyanok, mint én. Úgy álljatok az emberekhez, ahogy én álltam hozzá az emberekhez. Ugyanúgy szeressétek őket, ahogy én szerettelek titeket. Nagyon magasra tette Jézus a lécet. Olyan magasra, hogy azt nem tudjuk átugorni. És azt mondja, hogy arról ismeritek meg, hogy az én tanítványaim vagytok, ha egymást szeretni fogjátok. Miben nyilvánul meg ez a szeretet? Nyilván a kapcsolatokban. Hogy a másikkal együtt, hogyan éled meg a hitedet, hogyan éled meg a hétköznapokat azokkal az emberekkel, akiket Isten melléd rendelt, vagy valamilyen formában közösségetek van. De menjünk tovább. Itt Jézus nem fejezte be. Azt mondja, itt nincs vége a kapcsolatnak, hogy én elmegyek, és nem találtok, majd nektek kell egymással valahogy jó kijönnötök. Hanem Jézus azt mondta, hogy igaz, hogy elmegyek, de a 19-es vers, János 14, sőt 18-as inkább, azt mondja, nem hagylak titeket árván, eljövök ti hozzátok. Tehát jó hír, Jézus nem szakítja meg velük a kapcsolatot. Gondolom, itt a tanítványok föllélegeztek. Igen, egy kis időre elmegyek, de újra, mert én elköteleztem magam mellettetek. Én veletek vagyok. Én ott vagyok veletek. Azt mondja, csak még egy kevés idő, a világ nem lát engem többé. De ti megláttok engem, mert én élek, és ti is élni fogtok. Mert nektek, velem együtt, tehát kapcsolatom van veletek. Én ezt a kapcsolatot komolyan gondolom. Ez a kapcsolat nem egy hétre szól, nem két hétre szól, hanem örökre szól. Nem egy ideiglenes kapcsolat, hogy én élek, és ti is élni fogtok. Azon a napon megtudjátok majd, hogy én az Atyában vagyok, és ti én bennem, és én ti bennetek. Ettől szorosabb kapcsolat nem létezik. Ez a kapcsolat, ez szétszakíthatatlan. Ez a kapcsolat, ez örök. Amikor Isten azt mondja, hogy velem együtt, hogy veled együtt, akkor Isten ezt a kapcsolatot nagyon-nagyon komolyan gondolja. Olyan komolyan gondolja, hogy örökre gondolja. És egy megszakíthatatlan, örökkön örökké való kapcsolat. Egy örök elköteleződés. A világot, az embert teremtő, a mindenható Isten részéről egy örök kapcsolat veled. Veletek együtt. És azt mondja Isten, nélküled semmit nem csinálok ezentúl. Csak veled együtt. Nem értek mindent egyet azzal, amit csinálsz, de akkor is ott vagyok veled. Akkor is közösségem van veled. Akkor is ott élek benned, és veled vagyok, és a te oldaladon állok. És Isten ezt a kapcsolatot nagyon-nagyon komolyan gondolja. Nézzük meg, hogy nyilvánult meg ez a dolog Jézus földi szolgálatában. Márk 3.13. Jézus szavai. Azután felméne a hegyre, és magához szólítá, akiket akar vala, és hozzámenének. És választva 12-t, hogy vele legyenek. Ez egy nagyon fontos rész, néha kihagyjuk. Miért választotta elsősorban Jézus a 12 tanítványt? Elsősorban, hogy vele legyenek. És, itt nincs vége, hogy kiküldje őket prédikálni, és hatalmuk legyen betegeket gyógyítani, és ördögöket kiűzni. És nem csak, hogy vele legyenek, hanem Jézus, ami neki van, azt a hatalmat megosztja a tanítványaival, megosztja a vele lévőkkel. Hogy az, amivel ő rendelkezik, az a hatalom, azt a hatalmat átruházza a tanítványaira, hogy ami megvan Jézusnak, az neked is meglegyen. Ezt is jelenti a vele együtt. Amikor Isten elkötelezte magát arra, hogy az emberre szövetségre lép, egy örök szövetségre, akkor ez az elköteleződés Isten részéről teljesen komoly. Hogy mindent, amilyen van, megoszt velünk. És ez egy igazi kapcsolat. És ez nem azon múlik csak, hogy éppen hogyan viselkedünk. Nem azon múlik, hogy megérdemeljük, vagy nem érdemeljük meg. Hanem ez az Isten feltétel nélküli szeretetéből, az ő elköteleződéséből, az ő szerelméből fakad. Mert ő partnered akar lenni mindenben. Azt akarja, hogy minden dolgodba beavasd őt. Ő mindenkor együtt akar lenni veled. Akkor is, amikor látszólag jól mennek a dolgaid, és akkor is, amikor nem mennek jól a dolgok. És nagyon sokszor látjuk azt, hogy az emberi kapcsolatokból fakadó frusztrációkat az emberek kivetítik Istenre is. És sokan megsértődnek Istenre, és megharagszanak Istenre, mert valami nem úgy alakult az életükbe, hogy ők szerették volna. Akkor ezt a frusztrációt kivetítik az Isten kapcsolatukra is. Megsérülnek sokan az Isten kapcsolatukban. Miért? Mert nem ismerik őt. Mert nem tudják azt, hogy mit jelent az, hogy vele együtt, hogy Isten velünk együtt gondolkodik, hogy Isten állandóan velünk van. Nézzük meg, végeztem némi kutatást, hogy általános értelemben mit jelentenek az emberi kapcsolatok. Egy-két dologra rá fogsz ismerni. Tehát ugye vannak nyilván a mi földi kapcsolataink, azok ideiglenesek, erre a pár tíz évre biztosan szól. De van egymással egy örök kapcsolatunk is. Ez az örök kapcsolat az, hogy mindannyian a Krisztus teste vagyunk. Ha akarod, ha nem, össze vagy kapcsolva minden olyan újjászületett hívővel, aki Krisztushoz tartozik. Akkor is, ha tetszik neked, akkor is, ha megsértett, akkor is, ha bármit tett, akkor is az örökké valóságra össze vagyunk kapcsolva. Mert Krisztus teste szétszakíthatatlan. A Krisztus teste egy. Ugye nyilván van a látható test, az, amiben most itt vagyunk, vannak a látható gyülekezetek, és van a láthatatlan egyház, a Krisztus Jézushoz tartozó szenteknek az összessége. Lehet, hogy nem értesz egyet vele egy-két teológiai témában, lehet, hogy azt gondolod, hát ezt a tanítást ezt talán nem, de van egy közös pontunk, ha ő újjászületett, ha ő befogadta Krisztust, ha ő elfogadta őt élete urának, akkor a Krisztusban ő a testvéred. Akkor is, hogyha nagyon szereted, akkor is, ha nem szereted annyira, vagy nem kedveled annyira. Tehát Isten elrendelt itt a földön kapcsokat és kötelékeket, ezek itt a földi ellátásunkat szolgálják, Kolossze levél, Efézusi levélben olvasol erről, hogy a kapcsokon és a kötelékeken keresztül biztosítja Isten a testnek az ellátását. Tehát látod, kapcsolatok nélkül nem tudod megúszni, mások nélkül nem tudunk előbbre menni. És nem véletlenül foglalkozik a Biblia azzal, hogy hogyan éljük meg ezt a kapcsolatot. Hogyha ezt nem szeretetbe tesszük meg, akkor az ember képes arra, hogy frusztráltá váljon, képes arra, hogy megsérüljön, és akár még az Istennel való kapcsolatában is elakadásokat okozhatunk másoknak. Lehet, hogy valaki megsértett, mert odaült a helyedre, te meg Istenre haragszol meg. Tehát nagy felelősségünk van abban, hogy hogyan éljük meg a krisztusi hitünket, hogy hogyan éljük meg a kapcsolatunkat egymással. És a legtöbb surlódásunk az emberi kapcsolatokból, a legtöbb frusztráltságunk és a legtöbb bánatunk, a legtöbb sérülésünk ebből fakad. Miért? Mert nézzük meg, hogy mit jelent általános értelemben az emberi kapcsolatok. Ugye tehát mondjuk az is egy kapcsolat, hogy megosztod valakivel az idődet. Tehát ez is benne van. Jézus 3 éven keresztül szinte az összes idejét megosztotta a barátaival, a tanítványaival, akiket választott magának. Kire szánsz időt? Mit mutat ez? Az, hogy ő fontos neked. Időt szánsz rá. Tudjátok, egyetlen dolog van, amit ha ellopsz, soha nem tudod visszaadni. Ad az idő. Tehát Jézus hasznos időt töltött a tanítványokkal, és Jézus ezzel is demonstrálta, hogy mennyire fontos nekik a tanítványok. Együtt volt velük. Tehát megosztjuk egymással az időnket. Megosztunk életteret, megosztunk teret, megosztunk élményeket egymással. Tehát az is, mikor együtt csinálunk valakivel valamit, vagy valakikkel valamit. Valami közös cél összeköt bennünket. Miért vagyunk itt? Itt ahányan vagyunk, sokféleképpen gondolkodunk. De van egy közös pontunk, van egy közös célunk, ami miatt itt tudunk lenni, ami miatt együtt tudunk lenni, ami miatt közösséget tudunk egymással vállalni. Ő a Krisztus. Ő a bennünk lévő Krisztus. Mert ugyanazt a Krisztust szeretjük mindannyian, ugyanannak a Krisztusnak vagyunk a gyermekei mindannyian, ugyanazt a Krisztust szolgáljuk mindannyian, tehát a közösségben kell, hogy legyen egy közös cél. Ha ez nincs meg, akkor kiüresedik a kapcsolat. Akkor hiába jöttünk össze. Ha nem azért jöttünk, hogy őt szolgáljuk, hogy egymásnak szolgáljunk, hogy azt tegyük, amit Isten szeretne, hogy tegyék. Lehetnek baráti, családi, munkahelyi, romantikus kapcsolatok is. Amikor együtt vagy valakivel, a világ szerint. Két ember párkapcsolata. Ugye egy keresztény értelemben nyilván házasságról beszélünk. Tehát azaz, ami Isten szemében elfogadott. Rendszeresen találkoznak. Ezek alkalmi kapcsolatok. Barátokkal, ismerősökkel eltöltünk egy-egy jó időt. Sőt, érzelmileg kötődünk egymáshoz. És ezeket is Isten elrendeli. Vannak, akikhez érzelmileg jobban kötődsz, vannak, akikhez kevésbé. Ezek ugye az általános emberi kapcsolatok. Van, hogy a kapcsolatok, tehát az kizárólagos, egy másik, harmadik személlyel szemben, ilyen a házasság. Ilyen kell, hogy legyen. Ott harmadik személy nem férhet bele. Jó? De gyakran azt is jelenti, hogy az érintett személyek ugye hosszú távú közös jövőt terveznek. És a kapcsolatokat valami összeköti, ugyanúgy, ahogy összeköti a kapcsolatokat, szét is szakíthatja a kapcsolatokat. Amikor már azt mondjuk, hogy nem veled együtt. Tehát nagyon fontos, hogy amikor kapcsolatunk, valaki azt mondjuk, hogy valakivel, vagy valakikkel együtt, akkor megosztjuk egymással az életünk fontos részeit. Támogatjuk egymást. Ezt jelenti úgy általában, úgy általános értelemben az emberi kapcsolatok. Nyilván ez nem fedett le mindent, amit még erről lehetne mondani. Az Efézus 2-t fölírtam magamnak, de most majd sor kerítünk rá. Vannak olyan kapcsolatok, amik cél nélküli, üres emberi kapcsolatok. Majd mindjárt meg fogod érteni, hogy miért beszélek erről. Azt mondja, veled együtt, amíg kapcsolatok. Történt már ilyen az életedben? Veled együtt, amíg megfelelsz nekem. Ez a feltételes szeretet, feltételes elfogadás, teljesítményhez kötött elfogadás. Ez is az emberi kapcsolatoknak a része. Igen, hát velem együtt, amíg. Manipuláció, hatalmi játékok, amiben megsérülnek az emberek, megsérülnek az emberi kapcsolatok, ami sok frusztrációt okozott neked is az életedben. Amíg azt teszed, amit én mondok, manipulálnak, visszaélnek emberek az érzésekkel, visszaélnek az elköteleződéssel, vagy az el nem köteleződéssel inkább. Ez bizonytalanságot és stresszt okoz az emberek életében. Az amik típusú feltételek miatt az egyének állandó bizonytalanságban élhetnek, mivel attól félnek, hogy ha nem felelnek meg a feltételeknek, elveszíthetik a kapcsolatot. Sokan stresszelnek emiatt is. Tehát nagyon fontos megértenünk, hogy ezek mind a kapcsolatokhoz, az emberi kapcsolatokhoz kötöttek. Veled vagyok az utolsó fillérig. Vannak ilyen barátok, vannak ilyen kapcsolatok, vagy ilyen szeszbarátok, az utolsó kortyiga barátod vagyok, tudjátok, lehet ilyeneket mondani. Vagy társas kapcsolatok. Veled vagyok, amíg jobbat nem találok. Ismerősek ezek a világból? Hogy az emberek hogy gondolkodnak a kapcsolatról? Hogy gondolkodnak arról, hogy veled együtt? Akkor vannak, akik főleg fiatalok nagy veszélynek vannak kitéve, tehát ugye a mai korszellem az ilyen, és nem könnyű. Hát, egy rövid kalandra jó voltál, de aztán tovább nem kell lesz. Hányan sérülnek bele ebbe? Hányan lesznek frusztráltak emiatt? Hányan még öngyilkosságot is elkövetnek? Tehát látjátok, hogy milyen veszélyes dolog az emberi kapcsolatoknak a nem megfelelő kezelése. Nem az a fajta kezelése, amit Jézus, amit a Biblia tanít nekünk, amit Isten mond nekünk, hogy milyennek kell lenni a kapcsolatnak. Amikor nem te vagy az értékes, hanem a szolgáltatásod fontos a másik számára. Milyen feleséget szeretnél? Hát jó tudjon főzni, mosson, ellásson, gondoskodjon rólam. Te nem feleséget akarsz, te egy bejárónőt akarsz. Eltévesztetted. Te egy szolgáltatást akarsz magadnak. És ha a szolgáltatás nem megfelelő, akkor megyünk a váló peres bíróhoz. Így működnek ma a kapcsolatok? Így működnek ma a házasságok? Amikor nem te vagy maga az érték, amikor nem a te személyed az, aki fontos, hanem azok az előnyök, amik a veled való kapcsolatban vannak. Igazából nagyon oda kell figyelni, és fiatal korban, főleg én most nem akarom a nagyon fiatal kor szépségét elhalványítani, mindenki volt már életében szerelmes, és nem szeretném ezt, hogy mondjam, rossz fénybe feltűnt. Ez emberi érzések, örömöt okoz, de amikor a lila köd elvakít valakit, és valaki kihasználja a te elköteleződésedet a másik iránt, és ő nem komolyan gondolja. Hányan rokkannak ebbe bele? Hány válóper van ebből? Hány árván maradt gyermek van ebből, hogy a kapcsolatainkat nem megfelelően kezeljük? Gondoljuk csak egy kicsit végig, hogy talán erről egy kicsit többet kellene beszélni. És már meguntalak. Tovább már nem kell lesz. Amikor emberekkel úgy bánnak, mint annak idején a rabszolgákkal bántak, csupán egy beszélő szerszám. És tudod, nagyon sokan kezelik így a másik embert. Nagyon sokan állnak hozzá így a másik emberhez is. És a korunk paradigmája az ugyanúgy beszivárog az egyházban is. És így gondolkodnak hívő keresztények. Amikor mi elköteleződésről beszélünk, és amikor mi döntöttünk, hogy Jézussal együtt, azt Isten komolyan gondolja. Lehet, hogy te nem gondolod komolyan. De Isten azt nagyon komolyan gondolja. Mert akkor azt mondja, hogy te az én értékrendemet fogod követni. Te engem fogsz követni. Számodra az az érték, ami számomra érték. És nem pedig a világnak a szemetje. Te úgy fogsz gondolkodni, ahogy majd én gondolkodok. Ahogy én gondolkodok a kapcsolatokról. És tudjátok, ezt miért soroltam fel ezeket az emberi kapcsolatokat? Egy okom van rá, egy nagyon fontos, hogy sokan így élik meg az Istennel való kapcsolatot. Azt a mintát hozzák, mindannyian ezt a mintát hoztuk, amikor idejöttünk az egyházba. Mindannyian ez a minta volt bennünk, amit a világba összeszedtünk. És így gondolkodunk néha az Istennel való kapcsolatról is. És látom, hát néha eszünkbe jut Isten, ha valami nem jól alakult. Hát valahol van egy Isten, hát most akkor fussunk oda hozzá, az én terveim nem sikerültek, majd Isten fog segíteni, majd Isten mellé áll az én tervemnek. Hol volt ilyenkor Isten, amikor ez és ez történt? Kérdezik az emberek. Isten mindig ott volt veled. Isten mindig ott volt, hogy neked segítsen. Te hol voltál? A kapcsolatod milyen volt Istennel? Mielőtt döntést hoztál, mielőtt bármilyen dolgot tettünk, megkérdeztük őt, hogy vajon jól csináljuk ez? Uram, te mit szólsz ehhez? Jó lesz ez így szerinted? Vagy nem lesz ez így jó szerinted? És ilyenkor tudjátok, mi az, amit nem szeretünk meghallani? Mikor Isten azt mondja, ez úgy nem jó, ahogy te gondolod. Ez nagyon gyorsan szeretjük a sarokba dobni. Aztán, amikor baj van, akkor Istenem, hát hol voltál? Hát ott voltam, de gyerekem, nem tudok veled mit tenni. Ugyanis Isten nem avatkozik be erőszakkal a kapcsolatban. És a másik, ami nagyon fontos az Isten és az ember kapcsolatában, hogy Isten meghagyja a szabadságodat. És ez az, ami nagyon jó dolog, egy hatalmas jó dolog, mert az Istennel való kapcsolat az nem egy megkötözöttség. Ez se szabad, az se szabad, amaz se szabad. Nem a törvénykönyv, hanem az Istennel való kapcsolat az igazi szabadság. Nincs más szabadság. Az embernek a legfőbb öröme az Istennel való kapcsolatából fakad. A világ miért csalódott? A világ miért frusztrált? Mert hol keresi az örömöt? Kívülről keresi. Az öröm lehet, hogy fog jönni hozzád egy darabig, mit tudom, jó leiszod magad, vagy mit tudom én, aztán jó kedved van, csak az a, hogy másnapra kijózanodsz. Akkor jön a fejfájás, igaz? Lehet, hogy az örömöt másban keresed. Ezek pillanatnyi örömök. És ugyanolyan frusztrált, ugyanolyan csalódott vagy, ugyanúgy nem jutottál, ugyanolyan elégedetlen vagy, ugyanúgy nincs meg az öröm. És nincs meg a békesség. Nem véletlenül a szellem gyümölcsei sorban úgy jönnek. Szeretet, ugye Galata 5:22-23. Szeretet, öröm, békesség. Ezek a szellem gyümölcsei, tehát hol vannak? Honnan jönnek? Kívülről jönnek? A világnak a gyümölcsei? Ne, honnan jönnek? Belülről, belülről. Az öröm az belülről jön. Az öröm az belülről fakad. Kívülről senkit nem lehet megelégíteni. Írja valahol a példabeszédek, vagy a prédikátor, nem is tudom, hogy a piócának 3 leánya van. Ugye a nem elég, a nem elég, a nem elég. Semmi nem elég. Nézd meg azokat az embereknek, látszólag mindenük megvan. Milliárdjaik vannak, de nem elég az 1 milliárd. Ha már 1 van neki, akkor mennyi kell? 2. És ha az megvan, az sem elég. És semmi nem elég. És ha már megvan minden, akkor még valami kell. És úgy gondolják az emberek, hogy ezek a külső dolgok megelégítik az embert. Még egyszer. A mi örömünk az Jézus Krisztus feltámadásából fakad. A szellem gyümölcseiből fakad. És ez az az öröm, amit semmi az égvilágon nem szabad, hogy elvegyen tőlünk. Sok minden történik a világban. De az öröm az belülről jön, ne kívülről várd. És természetesen a jó emberi kapcsolatainkból is származhatnak örömök, hiszen ezt akarja Isten, hogy szeretetből történjen minden. Hogy ne tegyél olyat a másikkal, amit soha nem szeretnéd, hogy veled megtegyenek. És nagyon sokszor megtesszük mindezt. Tehát néha eszünkbe jut Isten, néha találkozgatunk, nem így éljük meg. Hát, jó, most vasárnap van, egész nap, egész héten nem értem rá, most vasárnap van, egy kicsit letudjuk Istennel is a dolgot, aztán megyünk tovább. De Isten nem így akarja a kapcsolatot. Ez nem egy futó kaland. Ez nem egy olyan kapcsolat Istennel, amit néha félreteszünk, néha leteszünk, néha fölteszünk a 6. polcra, hanem Isten azt akarja, hogy mindig örökké vele együtt tedd a dolgokat. De Isten nem erőlteti rád. Ha te nem akarod az ő közelségét, ha zavar az ő jelenléte, ha zavar az ő társasága, akkor azt mondja, a Szent Szellem úriember így hátralép, azt mondja, hát jó, hát akkor csináld egyedül. Mert meghagyja Isten a szabadságodat ebben. Ha nem kérdezed meg Istent, hagyja, hogy bármit megcsinálj. És ha megkérdezed, akkor is hagyja, mert a döntés az a tied. De Isten szeretne veled lenni, és veled együtt végig utazni ezt a földi életet is. Az örökké valóságban ott már ugye nem lesz ilyen kihívásunk, de itt a földön igen. Hát, ha valamire szükségem van, akkor elmegyek és kérek Istentől. Nem ugyanígy vagyunk ezek az alkalmi barátokkal. Hát most jó vagy nekem egy kicsit, szükségem van rád, mert most kell ez, meg az, meg amaz. Aztán megint elfelejtelek egy időre. Nem így éljük meg a kapcsolatainkat néha? És ezt átvisszük az Istennel való kapcsolatra is. Nem úgy teljesítettél, Istenem, ahogy én gondoltam. Most már aztán haragszom rád. Látod, Isten nem adta meg nekem. Már mióta kérem tőle a férjemet, meg a feleségemet, de még Isten mindig nem adta meg. Még mindig kérem tőle a gyógyulásomat, de még a gyógyulásom mindig nem jött meg. Isten, hol vagy akkor? Igaz a te igéd? Az ő igéje igaz. Valaki mondta egyszer, nem tudom melyik szolgáló, hogy egy probléma van az emberekkel. hogy az emberek Isten tenyerét keresik, és nem az arcát. Ha az arcát keresed, ha őt keresed, meg fogod látni a tenyerét is előbb-utóbb. Mert az ő kezébe letehetjük az életünket. Ő benne megbízhatunk. Világi emberekben megbízunk, átvágnak, becsapnak bennünket. Nagyon sok esetben. Megbízol olyan emberekbe, akiket nem is ismersz. És egy olyan személybe, aki örökre te melletted elkötelezte magát, hogy téged szeret, te érted az egyszülött fiát feláldozta, mindent odaadott a Krisztusban, és ő benne nem bízunk meg néha. Hányszor gondoljuk úgy a kapcsolatot, ahogy a világ gondolja, hogy hát egy-egy vasárnapi kaland az Istennel való együttlét. Nem, az a mindennapjainkban, éjjel és nappal, ő ott van velünk, ő mindig ott van velünk. Vagy hányszor van az, hogy imádkozunk valamiért, nagy bizonyságok, hurrá, kértem új munkahelyet, megvan nekem, és sose látjuk többet. Elment, megvan, amit akartam, mór elvégezte a kötelességét, mór mehet, ugye? Van ilyen mondás. Isten, megadtál, most már nem érdekes. Majd megint várok a kapcsolattal addig, amíg majd valami újabb szükségem lesz, akkor megint oda megyek hozzá. Tudjátok, full service-t akarnak az emberek. Full, isteni ellátást. De őt magát, vajon tényleg akarjuk? Tényleg úgy gondoljuk, ahogy ő gondolkodik erről a kapcsolatról? Ez tényleg egy intim, egy belsőséges kapcsolat Istennel, amiből fakad minden jó dolog az életünkben? Azért beszélek erről, hogy értékeljük át mindannyian magunkban. Hogy hogyan állunk Istennek a dolgaihoz? Majd valahol a 9. polcra oda tesszük őt, hát ha majd ráérek, akkor foglalkozok veled is. De most van elfoglalt vagyok, ne haragudj, nem érek rá, nőlog az a kertbe, meg mit tudom én, annyi dolgom van, munkába kell menni, ott vannak a gyerekek, az unokák, mit tudom én, most nem érek rá. De ő ott akar lenni veled a kiskertedbe, a gyerekeid nevelésébe is, az unokád problémáiba is, beavatod őt a dolgaidba? Vagy, semmi köze, ó Isten úgyis fütyül ránk, Istent ez nem érdekli. Hányan gondolkodunk így néha? Megvannak az anyagiak, megvan az új munkahely, most már aztán kész akkor. Ez tényleg így gondolja Isten, az, hogy vele együtt? Nézzük meg egy kicsit az üdvtörténelmet, hogy Isten ezt kezdettől fogva nagyon komolyan gondolja a kapcsolatot az emberrel. Ádám, amikor megteremtette, akkor a vele való kapcsolatra teremtette. Azt mondja, hogy hűvös alkonyatkor mindig együtt voltak. Amikor elnevezte az állatokat Ádám, akkor mondja, jó, hát adjál nevet az állatoknak, amilyet akarsz. Rábízta Ádámra. Együtt voltak, az Édenbe voltak. Nem kellett szembenézniük, míg isteni élet folyt át az ő testükön. Nem kellett szembenézni a fizikai halállal, nem kellett szembenézni a hiánnyal, nem kellett szembenézni a betegséggel, a családi problémákkal. Minden ment a maga útján. Egy boldogság, egy öröm, egy belső békesség volt. Mit mondott Isten, meddig fog ez történni? Hát addig, amíg követed az én útjaimat, amíg egy harmadik személy közénk nem áll. És akkor jött az ördög. Amikor elcsábította, jött a csábító, akinek ma is az a dolga, hogy tönkretegye a kapcsolatot. Először is az Istennel való kapcsolatot, mert mivel, hogy minden jó kapcsolat a vele való jó kapcsolatból fakad, az emberek egymás közötti kapcsolatát, ebből van ma a világon az összes zűr, ezt hallod a hírekbe, hogy az arab utálja a zsidót, a zsidó utálja az arabot, az egyik keresztény utálja a másikat, és így tovább, így jön a gyűlölet. Mert mindezt a sátán hozta be erre a világra, és a sátán gondolkodik így. Azt mondja, hogy embergyilkos volt kezdettől fogva, és nem állhatott meg az igazságba, mert nincs benne igazság, mondja Jézus. Ezek Jézus szavai. És az ördög kezdettől fogva a bűnben leledzik. A célja az volt, hogy az Istennel való kapcsolatát megszakítsa. Tudta Isten, hogy ez meg fog történni? Tudta. Megakadályozta ebbe Ádámot? Nem akadályozta meg benne. Fiam, gyerekem, a te döntésed. De tudjad, hogy ha így döntesz, akkor mi fog rád következni? És bejött a világra a bűn és a halál törvénye. Nézzük Noé esetét. Isten komolyan gondolta a kapcsolatot az emberrel, de az emberiség megromlott. De Isten mindig talál embereket, akik ezt komolyan gondolják. Ilyen volt Noé. 120 évig építette a bárkát. Hirdette Isten jóságát. Mondta az embereknek, hogy térjetek meg. És Noé nem az emberekre nézett, hogy mit válaszolnak az emberek, mikor sokszor jöttök panaszkodni, hirdetem az evangéliumot, de ez ezt mondja, az azt mondja, az amaszt mondja. Azért mondtak még neked csak kevesen nemet, mert nem sok embernek hirdetted. Minél több embernek hirdeted a Krisztust, annál több visszautasítást kapsz. De viszont azt mondja Jézus, hogy ha engem meghallgattak, akkor titeket is meg fognak hallgatni. Ha engem megvetettek, titeket is meg fognak vetni, el fognak utasítani. Ez az evangélium hirdetés része. Hát, ha megnézzük a siker tekintetében, akkor talán Jeremiás, aki lekörözte őt, mert ott talán Jeremiás szolgálatában talán egy ember tért meg, itt legalább 8 ember bement a bárkába. De Istennek elég volt az a 8 ember, elég volt az az egy engedelmes ember, aki a vele való kapcsolatot komolyan gondolta. És azt mondta, jó, hát ha az én uram azt mondja, hogy építsem a bárkát, akkor építem a bárkát. Mindegy, mit mond a szomszédom? Szomszédom nem épít bárkát. Tehát ne ebből induljunk ki, hogy mások, hanem a vele való kapcsolatból. Ő mit mondott? Ő mit akar tenni velünk? Aztán van egy következő személy az Ószövetségben. Ábrahám. Ábrahám nem volt tökéletes ember, neki is volt egy-két emberi tulajdonsága, mint ahogy mindannyiunknak, de azt mondta, hogy Isten elhívta őt. Gyere ki Ur Kasdimból, menj arra a helyre, amit én mutatok neked. Mondta, jó, oké, rendben, ha velem jössz, mutatod nekem az utat, akkor elment Ur Kasdimból. Elment az egész családjába, és oda ment, ahova mennie kellett. És Ábrahám egy szövetséget kötött Istennel. Azt mondta, hogy jó, hát ha te velem együtt, akkor én is veled együtt. Majd mi így közösen. És Ábrahám hitt az Istennek. És ez tulajdonítatik neki megigazulásul. Tehát látjátok, hogy Istennek kellett találni egy olyan emberi kapcsolatot, aki önszántából kötelezte el magát Istennek. Nem kényszerítette Isten Ábrahámot. Márpedig, ha nem, akkor agyon csaplak, vagy mit tudom én, megtehette volna, de nem. Hanem ő a szabad akaratából, ő a szabad elhatározásából döntött Isten mellett. Igenis, az Úr azt mondta, akkor oda megyek. Az Úr azt mondta, hogy ezt tegyem, akkor azt teszem. Ha az Úr azt mondta, hogy nekem a Sárától lesz a mag, akkor ő tőle lesz. A felesége nem mindig így gondolta. Ugye ott már közben jött a szolgáló is. Jó, tehát nézzük, Isten komolyan gondolta, Ábrahám is komolyan gondolta, Izsák is komolyan gondolta. Jákob annyira komolyan gondolta, hogy még csalással is képes volt megszerezni Isten áldását. Ugye, és olvassuk az első részben, hogy első rész végén, Mózes első könyvének az első része végén, hogy meghalt Jákob. Meghalt Izrael, ugye Jákobot nevezte el végül is Isten Izraelnek. De a következő részben, a második fejezet első részében azt olvassuk, hogy mégsem halt meg Izrael. Bár Izrael, Jákob meghalt, de Izrael tovább élt. Mert mondta, hogy na most akkor kerekedjetek föl, és menjetek a pusztába, és úgy jutottak el a Sinai hegyig, és akkor onnan kezdődik egy új korszak, a törvényadásnak a korszaka. És Mózes is komolyan gondolta az Istennel való kapcsolatot. Mert Isten elhívta Mózest, aki megszökött a fáraónak az udvarából, ugye egy gyilkosságot követett el, és 80 éves volt, amikor Isten elhívta, úgy körülbelül nem túl sokat tévedek. 80 éves korában kapott elhívást. Ha még nem vagy 80 éves, és még nem tudod, hogy mi az elhívásod, akkor csak azért mondom, hogy van remény a számodra. Tehát 80 éves korában kapta az elhívását. Soha nem mond az, hogy késő. Isten bármikor megszólíthat. Mózes is ott terelgette nyáját, fújja furujáját, és tehergette a Jetrónak a juhait, ahogy a magyar költő mondja. És egyszer csak ugye Isten megszólította. Na, elég volt most már ebből az életből. Dolog van, munka van. És én veled, de mondta én, hát mit csináljak, beszélni se tudok, nem baj, kapsz egy Áront, majd ő beszél, nektek meg kapsz egy botot, és majd így ketten ellesztek. És ez a nagyon vén emberre bízta Isten, hogy megszabadítsa az Egyiptom fogságából, a világ legnagyobb, akkori legnagyobb hatalmának a kezéből Isten népét. Látjátok, amikor Isten velünk, akkor kicsoda ellenünk, mondja a római levél. Mert ő velünk. Ő Mózessel volt. Mózes ezt nem tudta volna megtenni a saját emberi képességéből. És nézzétek meg, hogy Mózes mennyire elkötelezett volt. A 2 Mózes, van még időm, 33.11-től olvasom. Az Úr pedig színről színnel beszélt Mózessel. Micsoda kapcsolat. Ó, bárcsak én is beszélhetnék színről színre Istennel. Ki akadályoz meg benne? Ma ez lehetséges. Úgy, ahogy az ember barátjával szokott beszélni. Milyen volt az ő Isten kapcsolata? Hogy gondolta, hogy Istennel együtt? Mint ahogy az ember a barátjával, a partnerével. Tehát nem egy aláfölé rendeltségi viszonyként élik meg ezt a kapcsolatot. Persze, ő az Urunk. Amikor Mózes visszatért a táborba, szolgálja az ifjú Józsué Nun fia nem távozott el a sátortól. Szóval Józsué már akkor tudott valamit, mert oda leszállt a köd, és ott volt Isten jelenléte. Azt mondja Józsué, én nem megyek innen sehova. 2 Mózes, 33.12. Azt mondja Mózes az Úrnak, lásd, te azt mondod nekem, hogy vidd föl ezt a népet, de nem mutattad meg nekem, hogy kit küldesz velem. Ugyanis mi történt, mikor Mózes fölment a hegyre, akkor azok az emberek, akik kijöttek Egyiptomból, aranyborjút készítettek. Eltűnt a Mózes, azt se tudjuk, hol a csodába van. Készítsetek aranyborjút. Még Áront is rászedték, hogy aranyborjút öntöttek. Isten már mondta Mózesnek a hegyen, hogy haha, lenne a nép már bálványokat imád. Eddig tartott az együtt velem. Most már látjuk, hogy a helyzet nem olyan rózsás, hát akkor majd készítünk bálványt, azt visszavisz. És azt mondta Isten, hogy akkor én kimegyek ebből a táborból, és nem leszek többé veletek. És akkor itt Mózes vitatkozik Istennel. Beszélget Istennel. Pedig azt mondtad, név szerint ismerlek, és kedvet találtál előttem. Istent a szaván fogta. Beszélgetett Istennel. Most azért, ha kedvet találtam előtted, ismertesd meg velem az utat, hogy ismerjelek téged, és kedvet találhassak előtted. És gondold meg, hogy a nép is a te néped. Felhívja Istennek a figyelmét arra, hogy azért figyelj már oda, azért ez is a te néped, olyan, amilyen, de csak a te néped. Te vagy a hibás Isten, mert ilyen a te néped. Látod, hogy kommunikált Istennel. Ő így szólt. Arcom menjen veletek, hogy megnyugtassalak. Mózes azt felelte, és ez egy nagyon fontos mondat. Ha arcod nem jár velünk, ne is vigyél ki minket innen. Mert miről ismerhetjük meg, hogy én és a te néped kedvet találtunk előtted? Nem akarod-e, hogy ha velünk jársz? Így vagyunk megkülönböztetve, én és a te néped, minden néptől, amely a föld színén vagy. Aztán még beszélgetett Mózes vele, azt most már nem olvasom föl, hogy arról beszélt, hogy hát de te mit fognak mondani a többi népek? Hát mit ír a helyi sajtó majd rólunk, rólad, hogy milyen Isten vagy te, hogy hagytad elveszni a népedet? Hát még a végén rossz hírbe keverednél, hozzá már ki minket, Uram, járjál velünk, és most már intézkedjé, mert különben oda lesz a te jó hírneved, meg mi is oda leszünk. Így beszélgetett Istennel, mint a barátjával. És látjátok, ez egy kapcsolat volt. Aztán megnézzük Józsuét. Józsuénak mit mondott az Úr? Az én igémről gondolkodjál éjjel és nappal, hogy az ne távozzon el soha a szájától, soha a szemei elől. Mindig ott legyen, ugye egy Józsué 8 környékén találjátok ezt az igét. Aztán, ha megnézzük a bírák korát. Az utolsó bíra, az Sámuel próféta volt. Anna és Elkánának a fia, akinek nem lehetett gyereke. És Anna imádkozott, és lett gyermeke. És Sámuel is komolyan gondolta. Sámuel is elkötelezte magát Isten előtt. Aztán a nép királyt kért. Azt mondja, hogy ez a kapcsolat nem valami rózsás így Istennel. A többi népnek van királyuk, a többi nép sikeres. Nekünk meg itt vannak ezek a korrupt bírák. Látjátok, amikor az emberek, amikor a vezetők korruptá válnak, amikor megromlanak, akkor megromlott az egész nép, megromlott az Istennel való kapcsolat. És Isten azt mondta, jó, akkor legyen nektek királyotok. Akkor Isten adta Sault. Saul is komolyan gondolta, addig, amíg a sikerei voltak, addig, amíg pici volt a maga szemébe. Utána kezdte a sikereket a magáénak betudni. És ez végül is a bukásához vezetett. Ennek ellenére 40 évig uralkodott Saul. Aztán utána jött Dávid, aki Isten szíve szerint való ember. Olyan dolgokat tett, amiért ma minden gyülekezetből kizárnák, sőt, még a világi hatóságok is elítélnék. De mégis elkötelezett volt Isten fele. És Dávid nagyon jól tudott együtt járni az Úrral. Nem csak akkor szaladt az Úrhoz, amikor jól mentek a dolgok, hanem amikor szembesült azzal, hogy micsoda nagy gaztetet hajtott végre, akkor is az Úrhoz ment. És nagyon sok ember, amikor látom, jönnek hívők, keresztények, akkor a bűnt követtem el, most az Úr biztos kivetett, most mit tudom én, és teljesen frusztráltak, mert úgy gondolják, hogy Isten is ember. Ha valami rosszat tettél, akkor végzett veled. Isten nem adja föl. Isten akkor is a te oldaladon áll, hogyha a legszörnyűbb dolgot tetted akkor is. És amikor ezt megérted, az megváltoztatja az életedet. Van egy szolgáló, most az életét olvasgattam, nézegettem, Billy Graham. 1918-tól 2018-ig élt. Nem élte meg a 100. születésnapját, de februárjában hazament az Úrhoz. Neki van egy nagyon híres mondása, aki azt mondta, hogyha majd halljátok, hogy Billy Graham meghalt, el ne higgyétek. Olyan jól leszek, amilyen jó még soha nem voltam, csak lakcímet változtattam. És nagyon érdekes, nem embereket akarok fölmagasztalni egyáltalán, és valószínű van egy-két tanítása, amivel nem értenénk egyet, háromszor járt Magyarországon egyébként, 77-ben a kommunizmus ideje alatt, ő volt az egyetlen nyugati olyan szemmi prédikátor, aki ide eljött, nem sokan mentek el, aztán 85-ben is itt volt, akkor 100 000 ember fogadta a Népstadionban, majd 89-ben is itt volt, sőt, akkor a Szovjetunióba is prédikált. Hogy mit jelentenek az emberi kapcsolatok? Az egy dolgot, amit én olvastam, folyamatosan ez járt az eszembe, lehet, hogy ez a mai üzenetnek az oka is, hogy 13 amerikai elnökkel volt baráti kapcsolatban. Egy prédikátor, csak a Krisztust prédikálta. Igazából nem fogy bele a politikába, bár támadták. Ha valami olyat tett Nixon elnök, akkor konfrontálódott vele, Watergate ügyben például. Megmondta Bush elnök általa született újjá. Senki, valaki azt mondta róla, hogy senki eddig a világ történelemben ilyen széleskörű elismertségre nem tett számot, mint ő. 4 embert ravataloztak föl a Kapitóriumba, az Egyesült Államokba. Ezek közül az egyik volt ő. Ő Krisztusnak az igazi nagykövete. Trump elnök mondta a búcsúztató beszédét. És ő csak a Krisztust hirdette. Miből volt, szerette az embereket? És ami megdöbbentett, hogy a koporsóját halálra ítélt gyilkosok készítették. Nagy keresztet szegeztek a koporsójára. Meg tudott szólítani, nagyon széles skálán mozgott. Ő egy valakit nézett, a Krisztust. Őt hirdette. És mindegy, hogy az elnök volt, vagy a halálra ítélt, vagy életfogytigra elítélt rab. Ő így képviselte a Krisztust. Pál apostol mondja a Galata levél 6. részében, hogy nem akarok senki másról tudni, csak a Krisztusról, mégpedig a megfeszítetről. Nem számít az, hogy pontosan felolvasom, mert azt hiszem jobb lesz, hogyha erről pontosabban beszélünk. 6.14. Népkem pedig ne legyen másban dicsekvésem, hanem a mi Urunk Jézus Krisztus keresztjében, aki által nékem megfeszítetett a világ, és én is a világban. Pál dicsekedhetett volna az ő apostolságával, az ő farizeusságával, az ő képzettségével, sok mind a származásával, annyi mindennel dicsekedhetett volna. Ő általa van az új szövetségnek közel 2/3 része, ő általa adta Isten. Mindennel dicsekedhetett volna, de ő csak a Krisztus keresztjével, mert innen származik az örökkön örökké való kapcsolatunk az Istennel. A kereszt. És azt mondja Pál, azt mondja, mert Krisztusban, azt mondja, aki által megfeszítetett a világ, és én is a világnak. Hálát adunk ezért Istennek. És itt a második részben olvassuk Galata 2:16. Tudván, hogy az ember nem igazul meg a törvény cselekedeteiből, hanem a Jézus Krisztusban való hit által. Mi is a Krisztus Jézusban hittünk, hogy megigazuljunk, a Krisztusban való hitből is, nem a törvény cselekedetéből, mivel a törvény cselekedeteiből egyes sem igazul meg. Nem igazul meg egyes sem. Miért beszélek erről? Mert itt a kapcsolata fontos. Az, hogy a Jézus Krisztusban, ő vele, ő benne. És azt mondja a 20-as vers. A Krisztussal együtt megfeszítettem. Élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus, amely életet pedig most e testben élem, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta értem. Ez volt Pál kapcsolata Krisztussal. Nem törlöm el az Isten kegyelmét. Ha a törvény által van a megigazulás, akkor Krisztus hiába halt meg. Nem a cselekedeteink, nem a vallásos cselekedeteink, hanem az Istennel való kapcsolatunk az, ami fontos. A vele együtt. Mert ő nem csinált nélkülünk semmit. A Jézus halála és feltámadása nyitotta meg utat az ember számára, hogy visszatérhessen Istenhez. Krisztussal, vele együtt van, azt jelenti, hogy hisz Jézusba, és elfogadja őt élete uraként. És ez megtörtént. De a kapcsolatot mégsem úgy élik meg nagyon sokan. Ez magába foglalja a hit általi megigazulást, az újjászületést, a Szent Szellem által. Elfogadni mindazt, mit jelent, hogy vele együtt. Elfogadni mindazt, amit ő képvisel, azt az értékrendet. Elfogadni a közösséget, amit ő adott az ő testének. Mindazt, ami néki kedves, a testvéreinket, ez egy spirituális közösség. Az Istennel, a Krisztussal vele együtt lenni azt is jelenti, hogy az ember részese egy nagyobb közösségnek, a testnek, amely a Krisztus teste. Azon az úton járni, amint ő járt és jár. Elfogadni mindazt, amit ő kér tőlünk, sorsközösségvállalást jelent. A Krisztus mindenben osztozik velünk. Az ő célja, a mi célunká kell, hogy váljon. Van a keskeny út, és van a széles út. Nagyon sokan úgy képzelik, hogy a keskeny út az valahol messze van a széles úttól. Nem. Ma, ahogy jöttünk, láttam egy bicikli utat, az egy ilyen keskeny út. És közvetlen ott van a főút mellett. És ugyanígy vagyunk mi is, amikor mi megyünk a keskeny úton, akkor súrlódásaink lehetnek azokkal, akik a széles úton mennek. És lesz konfrontációnk, és lehetnek súrlódásaink. És akik a széles úton vannak, le akarnak lögdösni a keskeny útról. Nekünk kell berángatni őket a keskeny útra. Mert nekünk van egy szövetségünk. Ámosz 3.2 azt mondja, csak titeket választottak magamnak e földön minden nemzetség közül. Azért büntettelek meg titeket minden gonoszságotokért. Vajon járhatnak-e ketten együtt, ha meg nem egyeznek egymással? Miért? Mert velük volt szövetsége. Ők szekték meg a szövetséget. És ezért, ugye az Ószövetségről beszélünk, Ószövetségben ezért büntetés járt. De hála Krisztusnak, aki magára vette a mi büntetésünket is, a mi bűneinknek a büntetését. A követés az életmódban, a Krisztussal vele együtt lenni azt jelenti, hogy az ember igyekszik követni Jézus példáját az élet minden területén, beleértve a szeretet, megbocsátás, alázatosság, a szolgálat gyakorlása is. Ehhez van egy segítőnk, a Szent Szellem. Ezt sem tudjuk megtenni saját erőből. Ugye ma pedig az Efézus 1.4, mert ő benne kiválasztott minket magának már a világ teremtése előtt, hogy szentek és fedhetetek legyünk ő előtte szeretetben. Isten közösséget vállalt velünk. Isten közösséget vállalt velünk velük a földi szolgálatában, a tanításokkal. Hallgatták a tanítást a tanítványai, a gyógyítások, a csodák. Utána kiküldte őket, hogy ők is végezzék ezt a munkát. Személyes megbízatásokat kaptak a tanítványok. Együtt imádkozott Jézus a tanítványaival. Tanította őket imádkozni. Egy igazi közösségi élet volt. Közösségi élet, közösségi szolgálat. Együtt voltak akkor, amikor konfliktusai voltak Jézusnak. Együtt voltak abban is. Szembesültek ugyanúgy a társadalmi és a vallási vezetőkkel szembeni ellenállással, kritikával, üldöztetéssel. Tanultak arról, hogy hogyan maradjanak kitartóak, hűségesek ezekben a helyzetekben. Ő velük együtt volt, ő tanította őket, ő ma is tanít bennünket a szelleme által. Hiteles tanulságtevők lettek aztán Jézus feltámadása után. Elsődleges tanúi voltak annak, amit láttak és hallottak. Nem mesterkélt meséket követtünk, mondja Péter a levelében. Jó, velek együtt voltak olyanok is, akik elárulták. Ugye Máté 26.3-ban volt, hogy aki velem együtt mártja a kezét a tálba, az árul el bennünket. Jézusnak is volt árulója. Volt, aki egy látszólagos sorsközösséget vállalt eddig. Addig vagyok veled, Jézus, amíg úgy gondolom, hogy az történik, amit én mondok. Ha nem, akkor már nem érdekes. Jó? Pál apostol mit mond? Legyetek az én követőim, ahogy követem a Krisztust. 1 Korintus 11.1. A Filippi levélben is van a harmadik részben. Hogy legyetek az én, 4 helyen is mondja Pál, hogy legyetek az én követőim, ahogy a Krisztust követem. Nagyon sokan követnek ma olyanokat, akiket kihasználnak másokat. Nem a krisztusi úton járnak, nem a Krisztus keresztjére mutatnak. Folyamatosan más egyházakat, másokat szapulnak, mocskolnak. Erre nem hívott el minket Isten. Lehet, hogy nem értünk egyet egy-két dologban. De tanuljunk meg úgy viselkedni, ahogy Krisztus. Krisztus szerette a farizeusokat is. Függetlenül attól, hogy nyilván nem osztotta a nézeteiket, és lerántotta róluk a leplet. Aztán nézzük, amikor nem a Jézussal együtt voltak, amikor Jézus egy kis időre elhagyta őket. Mivé lettek? A Márk 14.31-et olvasom, mert ezt nem nagyon szoktuk emlegetni, csak mindig Pétert. Ő pedig annál inkább erősíti vala, ha veled együtt meg kell is halnom, semmiképpen meg nem tagadlak téged. Mondja Péter, elköteleztem magam, a barátod vagyok. Hasonlóképpen szólnak vala a többiek is. Tehát nem csak Péter volt a hunyó, amikor elárulta, hanem a többiek is fogadkoztak. Ki volt a keresztnél? Egyedül János. Lehet, hogy ő éppen nem fogadkozott, nem írja a Biblia. De látjátok, hogy ennyit ér az emberi elköteleződés. Amikor jönnek az első problémák, akkor kihátrálunk, kilépünk a kapcsolatból, kihátrálunk a közösségből. Fú, megsértetek engem, a helyemre ültek, itt hagyom ezt a gyülekezetet, nem érdekel. És ha a közösségbe jársz, ilyen dolgok fognak történni veled. Igen, ez elkerülhetetlen, mert mindannyian növekszünk. Tehát ettől függetlenül Jézus komolyan gondolta a kapcsolatot. Rehabilitálta Pétert. Megbocsátott neki. Nagyon szégyelte magát. Tudta, hogy mit tett. És Péterre bízta, legeltesd az én juhaimat, őrizd az én juhaimat. Péter hatalmas megbízást kapott. Mert Isten komolyan gondolja a kapcsolatot, akkor is, amikor elbuksz. Akkor is, amikor kudarcot vallunk. Tehát ezen gondolkodjunk el, hogy a vele együtt mit jelent a számunkra. Mennyire avatjuk be Istent a dolgainkba, a hétköznapunk legapróbb részleteibe. Mennyire hagyod, hogy beavatkozzon ő a te dolgaidba. Ezen is talán érdemes elgondolkodni. Jézus fölvállalt minket. Jézus fölvállalt minket, és együtt volt velünk a halálában. Együtt volt velünk a feltámadásában. Ettől komolyabban nem lehet gondolni már az együttlétet senkivel. Mert vele együtt meghaltunk, és vele együtt feltámadunk. Most már ugye múlt héten elhangzottak ezek az igék. Megszabadított a bűntől. Vele mindent megkaptunk. Róma 8.32. Aki az ő tulajdon fiának nem kedvezett, hanem őt mindnyájunkért odatta, mi módon ne ajándékozna vele együtt mindent minékünk. Mindent megkaptunk. Ő komolyan gondolja ezt a kapcsolatot. Akkor is, ha mi hűtlenkedünk, ő akkor is hűséges marad. És egy ilyen urat szolgálunk, egy ilyen Istenünk van. És nagyon sokan veszik félváról ezt a kapcsolatot. Vele együtt az életben és a test elolvásában is. Aki meghalt értünk, hogy akár ébren vagyunk, akár aluszunk, együtt legyünk ő vele. Ő az együttlétet nem ideglenesen gondolta, nem egy átmeneti futó kalandként gondolja, mint ahogy némely keresztény, vagy néhely hívő, hanem ő komolyan gondolta. Visszatérve egy kicsit Billy Grahamre, nagyon érdekes egy kérdést tettek föl, neki egyetemistákhoz beszélt, ezt megkérdezték tőle, hogy van-e olyan dolog, ami őt megdöbbentette. Azt mondja, igen, van egy olyan dolog, az élet rövidsége. Hogy az nagyon megdöbbentette, hogy nemrég voltam, azt mondja, 20 éves, mikor az örökké valóságról beszélt nekem valaki, akkor na, hát hol van az még? És ugye itt vagyunk a kifutó pálya végén, de úgy kell, hogy legyünk, mint ahogy Bonke mondta, Reinhard Bonke, ezt a mondását is elhoztam tőle, hogy olyanoknak kell lennünk, mint a repülőgép. A repülőgép az a kifutó pálya végén érje el a legnagyobb sebességet. Nekünk is ott kell. Ott kell, hogy föl tudjon emelkedni. Hálát adunk Istennek. Tehát az emberi kapcsolatok, és miért van fontos, Prédikátor könyvét most már nem tudom végigolvasni, több mindent fölírtam még magamnak, majd talán egy más alkalommal, de azt mondja, sokkal jobban van dolga kettőnek, hogy nem az egynek, mert azok jó jutalmukat veszik az ő munkájukból. Mert ha elesnek is az egyik, felemeli a társát, jaj pedig az egyelőd állónak, ha elesik, nincs aki őt felemelje. Tudnod kell, hogy te soha nem vagy egyedül, mert az Úr mindig ott van veled, ő komolyan gondolja. Jó, ha együtt feküsznek is, ketten megmelegszenek, de az egyedül való pedig mi módon menekedhetik meg? Ha az egyiket megtámadja is, valaki ketten ellenállanak, annak a hármas kötél nem hamar szakad el. Hármas kötél. Szóval még gyerek voltam, és láttam, hogy édesanyám fejé a tehenet, még kis gyerek voltam, és mondom, ez miért ilyen rossz széket használ, amikor fejennek csak három lába van? Hát, azt mondja, mert a három lábú szék, az nem billeg. Igaz, hogyha az egyik lábát kitörik, akkor annyi neki, de valahogy így van, hogy a hármas kötél nem szakad el. Tehát, most fejezem, most hagyom abba, befejezni nem tudom. A lényeg az, hogy Isten komolyan gondolja ezt a kapcsolatot. Amikor Isten azt mondja, hogy vele együtt, akkor értékeljük át, hogy mit jelent nekünk az, hogy vele együtt. hogy mennyire köteleztük el mi őhozzá képest magunkat. És mire juthatunk vele együtt, és mire juthatunk nélküle. Ez nem csak egy futó kaland, hanem ez egy örök kapcsolat Istennel. És ebből lesz a belső örömed, ez adja a belső békességet, a szeretetet, így tudnak megjavulni az emberi kapcsolataink, hogyha őt követjük. Ha pedig kívülről várod az örömöt, meg a boldogságot, akkor egy csalódott ember leszel. De Krisztus Jézusban megvan nekünk mindaz, amire szükségünk van, és itt az Amen.